kedves gyülekezet, Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvasunk igéket ez alkalommal. A 17. fejezet első 10 versét. Aztán így szól tanítványaihoz: lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tengerbe vetik, mintsem egyet is megbotránkoztasson a kicsinyek közül. Vigyázzatok magatokra! Ha vétkezik ellened atyád fia, figyelmeztesd, és ha megbánja, bocsáss meg neki. És ha naponta 7-szer vétkezik ellened, és 7-szer tér vissza hozzád, mondva: megbántam, bocsáss meg neki. Az apostolok így szóltak az Úrhoz: növeld a hitünket. Az Úr ezt válaszolta: ha akkor a hitetek volna, mint egy mustármag, és így szólnátok ennek, ehhez a vadfügefához: szakadj ki gyökerestől, és gyökerezz meg a tengerben, engedelmeskedne nektek. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás és legeltetés után megjön a mezőről: jöjj ide hamar, és ülj az asztalhoz? Nem azt mondja inkább neki: készíts nekem valami vacsorára valót, és övezd fel magadat, és szolgálj fel nekem, míg eszem és iszom, te majd azután egyél és igyál? Vajon megköszönje annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami kötelességünk volt. Legyen Isten áldása az ige hirdetésén. Amen. Ha így nézegetjük az igét összefüggéseiben, kicsit nehéz megérteni, hogy hogyan is jönnek ezek az igék, Lukács hogyan alkalmazta egymás után. Ezek előtt olvasunk egy példázatot a gazdag és Lázárról, és ugye tudjuk, hogy annak az a mondani valója, hogy aki nem tud jól élni a földi javaival, nem tud helyesen élni, gazdálkodni, nem tekinti a felebarátjának, hanem semminek nézi, tehát csak magának él, és így élvezi az életet, azon bekövetkezik az Isten ítélete, az Isten büntetése. Ennek a gazdag és Lázár példázatának az egyik értelme. És hát így Lukács alkalmazza tovább a tanítást, az üzenetet, hogy bár ugye lehetetlen sajnos, hogy botránkozások ne essenek, de jaj annak, aki által esnek. Mert botránkoztató volt például ennek a gazdagnak az élete a példázat szerint, mint hogy sok embernek az élete, életvitele, cselekedetei önző, maga körül forgó, egoista élete valóban botránkoztató, sőt még másokat is, akik hitben gyengék, erőtlenek, azokat is tévútra viszi, tévútra csábítja. Ezért tehát Jézus így szól tanítványaihoz, hogy bár lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek, az emberi nyomorúság, az emberi erőtlenség bűnös állapot miatt, de jaj annak, aki által esnek. Más helyen azt is olvasok, hogy jaj annak is, aki botránkozik. Hát ez megint egy másik tanítást igényelne, De most elégedjünk meg csak ezzel, hogy jaj, annak, aki által esnek a botránkozások. És akkor Jézus beszél arról is, hogy meg kell bocsátani, és hogy mi az igazi szolgáló élet, mit jelent az. Tanítványok közben azt mondják, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Hát, hogy kerül ez ide? Megint ugye kérdezhetjük. Tehát mikor hallják, hogy Jézus beszél a botránkoztatásokról, beszél Jézus arról, hogy meg kell bocsátani, akkor a tanítványok azt mondják, hogy Uram, növeld a mi hitünket. Hát ezek szerint akkor a hittel összefüggésben állnak ezek a dolgok. Természetesen összefüggésben állnak, hiszen ha hitben rendben vagyunk, a hit egy kapcsolatot jelent. Ez nem egy elvont fogalom, hanem egy nagyon is élő valóság hitben élni. Egy élő kapcsolatot jelent a mennyei atyával, ami Urunk Jézus Krisztus által, és a Szentlélek ereje által. És ezért mi is mondhatjuk, és talán újra és újra mondhatjuk, és újra mondanunk kell, hogy Uram, könyörülj rajtam, Uram, növeld az én hitemet. Mert a hitben való gyengeség, erőtlenség eredményezi azt, hogy botránkoztató életmódot folytatnak még hívők is, és hogy nem tudnak megbocsátani, és hogy nem tudnak igazi szolgáló életet élni. Aki hitben növekszik, az nem okoz botrányt. Ezért tehát az Úr azt kérdezi ezen a délelőttön tőlem is, tőled is, kedves testvérem, hogy vajon az elmúlt hónapokban, az elmúlt időben, az elmúlt évben nőttél-e? Ahogy mondja a költés, hogy nőttél-e gyermekem? Ezt kérdezi az Úr. Növekedtünk-e az Isten szeretetében? Növekedtünk-e hitben? Egész héten erről olvashatunk. A hitnek valamilyen formájáról olvashatunk különböző igékben. Talán Ábrahám a legnagyobb példa előttünk, hogy Ábrahámnak nagy hite volt. Bár néha hitbeli gyengeség is mutatkozott nála. De mégis az csak egy olykor-olykor kevésszel fordult elő, de általában őt úgy emlegetjük, és úgy emlegeti a ószövetségi népe is, a zsidó nép is, és úgy emlegeti az újszövetségi nép is, a kereszténység, hogy Ábrahám a hívőknek az atya. Mert nagyon is élő hite volt, hiszen hit által elindult, messzi távol keletről, Ur-Kasdimból, aztán utána majd Háránból is Istennek egy újabb biztatására, bátorítására elindult, hogy letelepedjen Izrael földjén, Kánaán földjén, azon a földön, ahol sátorozott, és amelyre nézve Isten ígéreteket adott neki. És Ábrahám igyekezett olyan életet élni, hogy áldás legyen a környezete számára. És azt mondták róla az emberek, amikor ott Kánaán földjén megismerték a különböző kis népek, azt mondták róla, hogy te Istentől való fejedelem vagy közöttünk. Hát, hadd legyünk mi is ilyen kis, a magunk helyén, kis Istentől való fejedelmek, felkentek, Isten felkent szolgái a Szentlélek által, hogy hitben növekedjünk, erősödjünk, látható legyen a mi hitünk az emberek előtt. Megragadott az imarai ige is, amelyben azt olvasta a kedves testvérnő, hogy a Jézus Krisztust tartjátok szentnek a ti szívetekben. Hát így tudunk bizonyságtevő életet élni. Így tudjuk megóvni magunkat attól, hogy botránkoztató, visszataszító legyen az életünk, mert általában a keresztényekre azt mondják, hogy szent fazekak, képmutatók, csak beszélnek, mindenkit meg akarnak téríteni, be akarnak skatulyázni egy közösségbe, aztán rosszabbá teszik annál, amilyen volt. Hát Jézus ezt az írókra nézve is mondta, Isten óvjon ettől bennünket, mi azt szeretnénk, hogy hát aki hozzánk jön, megtér, az jobbá legyen az ő élete, de csak ez úgy lehetséges, ha Jézus Krisztus befogadjuk a szívünkbe. Kedves fiatalok, fogadjátok be Jézust a szívetekbe. Ti itt vagytok hárman. Aztán ott is van egy. És vannak fiatalok, akik még ezt nem tették nyilvánvalóvá. Tegyétek nyilvánvalóvá. Harcoljátok meg. És ha megharcoltátok, akkor tegyétek nyilvánvalóvá. Mert ezt várja tőlünk az Úr. És akik már hívők vagyunk, Jézus Krisztus tartjuk szentnek a mi szívünkben. Vegyük komolyan Jézust a mi szívünkben, hogy ott van, és ő parancsol, és ő az Úr. Mi csak szolgák vagyunk. Ő az Úr. Ha tényleg krisztusi életet élünk, akkor nem okozunk botrányt. Mert a botrány, a skandallum az micsoda? Másnak elesést okozni. Elbuktatni mást. Hát ha kiteszem a lábamat, ugye, jön valaki, akkor elesik. Ez egy komoly bűn. Egy rossz indulat. És általában az emberek megfigyeljük a világba, hogy viszik bele egymást a bűnbe. Gyere, te is igyál, gyere, te is drogozzál. Mert úgy érzik jól magukat, hogyha azt csinálják, többiek is, amit ők csinálnak. De mi hívő emberek járjunk erősen a Krisztus útján, és óvakodjunk attól, hogy más valakit bűnbe vigyünk, vagy elbuktassunk, vagy botránkoztassunk életünkkel, hogy így beszélünk, de másképpen cselekszünk. Ahogy mondják az egyszeri papról is, hogy vizet prédikál, de bort iszik. Ne mondja a világ tehát azt, hogy ilyenek a hívők, hanem inkább azt mondja a világ, hogy nézzétek, mennyire szeretik egymást. Nézzétek, ezek mennyire követik az ő megváltójukat, a Jézus Krisztust. Ezek mennyire félik az Istent. Azt olvastuk az igében, a harmadik vers elején, mikor Jézus azt mondja, hogy ne botránkoztassunk, mert jaj annak, aki botránkoztat, hiszen azon már ítélet van rajta. Jobb, ha valamit kötnek a nyakába, és a tengerbe vetik, mintsem, hogy egyet is elejtsen az én kicsinyeim közül. Azt mondja, hogy vigyázzatok tehát magatokra. Vigyázzatok magatokra. Hát hogyan tudunk vigyázni magunkra? Tudunk-e vigyázni magunkra egyáltalán? Vagy azt mondjuk, hogy Uram, vigyázz rám. Vagy azt mondjuk, hogy testvérek, vigyázzatok rám. Incsetek. Na ez jó dolog. Az is jó, ha azt mondjuk, hogy Uram, vigyázz rám. Meg ha még azt is mondjuk, hogy testvérek, vigyázzatok rám. Ha nem úgy szólnék, nem úgy cselekednék, akkor incsetek engem. De itt az ige azt mondja, hogy vigyázzatok magatokra. Mert Pál apostol azt is mondja a Galatához írott levélben, hogy hordozzátok egymást terhét, segítsétek egymást. De azt is mondja Pál, hogy mindenki hordozza a maga terhét. Harcolja meg a maga harcait. Becsületesen, igazán. És éljen elkötelezett. Ahogy hallottuk a csodálatos hitmélyítünk alkalmával. Oda szánt életet az Úr Jézus Krisztusnak. Erről bőven hallottunk. Vigyázzatok magatokra. Hát úgy tudok magamra vigyázni, hogyha kezembe veszem az igét, olvasom. Sokat olvasom az igét, és sokat imádkozom, és gondolkodom, és engedelmes vagyok az Úrnak. Ha követem az Urat, így tudok vigyázni magamra. Tovább lépve, egy nagyon fontos dologra irányítja az Úr a szívünket, a lelkünket, arra, hogy potyássunk meg egymásnak. Aki hitben növekszik, aki hitben gyarapodik, élő kapcsolata van az Úrral, az kész megbocsátani embertársainak. Ennek az ellenkező állapot a neheztelés. Amikor valaki neheztelést hordoz a szívében. Látszólag talán úgy tesz, hogy rendben van minden, de a szívében mégis ott hordozza a neheztelést. Megbántódást. Pedig azt nem kellene ott hordozni. Az ige azt mondja az Efézus 4.32-ben, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Tehát, akkor mit jelent ez? Ez ilyen szabadon választott, ilyen fakultatív dolog? Egyáltalán nem. Ez egy nem szabadon választott dolog, hanem ahogy a mi atyánkban is benne van, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És több helyen is olvasunk erről az evangéliumokban, maga Péter tanítványa Jézusnak azt kérdezi, hogy Uram, hát még 7-szer is meg kell bocsátanom, hogyha vétkezik ellenem az én atyám fia. Mert a törvény szerint 4-szer meg kellett bocsátani. És akkor úgy gondolta Péter, hogy ő gáláns, ő nagylelkű, mert ő azt mondja, hogy 7-szer is. Szent szám. De Jézus azt mondja neki, hogy mondom neked Péter, nem 7-szer, hanem 77-szer is. 70-szer, 7-szer is. Vagyis ez azt jelenti, hogy számtalanszor. Ahányszor csak jön hozzád a te testvéred, bocsáss meg neki. Na de mi van akkor, ha nem jön hozzád? Na, ilyen is van. Sajnos, az ördög nagyon gonosz, és sokszor megkeményíti még néha még a hívőnek a szívét is. Megbántotta, de nem jön, hogy bocsánatot kérjen. Én a teljes evangéliumból azt tudom kiolvasni, hogy feltétel nélkül meg kell bocsátani. Mert az Úr is feltétel nélkül megbocsátott nekem. Elengedte 10 000 talentum adósságunkat, hát akkor ne menjünk már ki az utcára, és akkor ott látjuk a mi kis adósunkat, és akkor elkezdjük folytogatni. feltétel nélkül bocsássunk meg. De akkor hogy kell érteni azt, hogy azt mondja az ige, hogy hát ha hozzád jön, akkor bocsáss meg neki. Én ezt úgy értelmezem, hogy igenis feltétel nélkül meg kell bocsátani, ha hozzám jön, ha nem jön hozzám, meg kell bocsátanom. És akkor, ha hozzám jön, akkor én már akkor úgy tudok vele foglalkozni, mint aki nem akkor kényszerülök rá, hogy akkor jaj, most mit is tegyek, hogy most akkor megbocsássak, vagy ne csak a félig, mint az egyszeri testvérek tették, békítette őket a lelkipásztor, fogjátok meg már egymás kezét. Aztán akkor így megfogták egymás kezét, és hát nem volt abba köszönet. Itt arról van szó, testvérek, hogy feltétel nélkül bocsássunk meg. És mégis jelentősége van annak, hogyha hozzád jön. Mert van feladat, hogy akkor beszélj vele, beszélgess vele, de szabad szívvel. Ne mossad a fejét annyira, hanem csak szépen, szeretettel beszélgess, sőt, imádkozz vele. És ha nem jön hozzád, akkor is imádkozzál érte, és akkor te menj elő hozzá, mert van egy ilyen feladat is, hogy vállaljuk be imádkozó szívvel, hittel, szeretettel azt, hogy oda megyünk és elbeszélgetünk a problémáról, hogy hát varjuk el a szálakat azon a köntösön, ne legyen szétszakítva, hanem legyen egy a közösség. Sokszor még gyülekezetek is szakadnak amiatt, hogy képtelenek testvérek, testvéri szívvel, szeretettel egymáshoz menni. Alázattal elbeszélgetni, bocsánatot kérni, megbocsátani. Senki ne engedje meg ezt magának, mert ez botránykő. Itt folytatódik tovább, mert ez botrány. És ezt kell tenni azokkal is, akik nem testvéreink még, csak tetteje barátaink, vagy családtagok, vagy rokonok, azoknak is meg kell bocsátani, mindenkinek. A harmadik pedig, amiről még szeretnék beszélni, az, hogy aki hitben növekszik, hitben gyarapodik, abban ott van az alázatos, szolgáló lelkület. Isten szolgái vagyunk mindnyájan, nem csak a lelkipásztor, nem csak a gyülekezet vezetői, hanem mindnyájan Isten gyermekei, Isten szolgái vagyunk. És azt mondja az ige, hogy nem kell, hogy büszkék legyünk erre, olyan értelemben, hogy elbizakodjunk, lehetünk olyan értelemben büszkék, bár nem annyira szoktam használni ezt a szót, hogyha értékeljük, nagyra értékeljük azt, megbecsüljük, és hálásak vagyunk érte, hogy mi Isten gyermekei, Isten szolgái lehetünk, de soha ne legyünk elbizakodottak, mert a szolgálatnak nincs határa, testvérek. Én nagyon örülök, hogy most arról szó volt az elmúlt időkben, hónappal ezelőtt, vagy több idővel, hogy gyülekezetben különböző szolgálatok lehetnek, és vannak is, meg még lehetnek, és hogy próbáljunk tekinteni szolgálatnak olyan területeket is, amelyek talán nem tűnnek annyira előtérben levőnek, mint például egy szószéki szolgált, vagy egy imóra vetetés, vagy valami más, hanem esetleg egy takarítás. Valóban ez így van. Nincs határa. És nekünk be kell tölteni a mi szolgálatunkat, mindnyájunknak. Ezt nem befolyásolhatja a kényelem szeretet. A szolgálatot el kell végezni. Azt mondja az ige, hogy fáradhatatlanul, kitartóan, buzgón, jó szívvel, ha megköszönik, ha nem köszönik meg, ha értékelik, ha nem értékelik, a szolgálatot el kell végezni, amit Isten rád bízott. Vajon mekkora a hited? Mert ez is hitből fakad. Ha élő kapcsolatod van az Úr Jézussal, akkor tudsz szolgálni. Akkor érzed azt, hogy nem emberekért teszed, emberekkel teszed, de nem emberekért, hanem az Úrért teszed, emberekkel. Ez nagyon fontos. Itt a 10. vers nagy alázatról beszél. Mi mindjárt, akik hívők vagyunk, kegyelemből élünk, Isten megbocsátott nekünk, saját tulajdonává tett bennünket, kereszt áldozata által Isten tulajdonai vagyunk. Azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztus Jézus szolgája vagyok. Az eredeti szöveg szerint az Úr Jézus Krisztus rabszolgája vagyok. Azt mondja Pál, hogy rabszolgája vagyok Krisztusnak. Akkor mit kell tenni a rabszolgának? Azt, amit mond az ő ura. És Jézus beavat az ő szeretetébe, szolgálatába bennünket, és azt mondja, hogy ti az én barátaim vagytok, hogyha azt teszitek, amiket mondok nektek. Tehát Jézus nem egy olyan rabszolgahajcsár, aki kegyetlenül bánik velünk végül az életünket is tönkre teszi. Jézus barátaivá tesz bennünket. És így szolgálhatunk, de ugyanakkor meg kell tennünk mindazt, amit ő elvár tőlünk. Így áll fenn az a mondás az igének a végén, hogyha mindent meg is teszünk, akkor az a Golgota fényében, ahol Jézus szolgálata kiteljesedett, hiszen az életét is feláldozta, a Golgota fényében az szinte semmi. Szinte elenyésző porszemnek tűnik. Ha mindent meg is teszünk, az semmi ahhoz képest, amit az Úr Jézus tett. Nem tudjuk viszonozni, kedves testvérek, mindazt, amit ő tett értünk. Mint hogy egy gyermek sem tudja viszonozni azt, amit az édesanyja tett érette, vagy az édesapja tett érette. Soha nem tudja visszaadni. Tehát inkább akkor csak azt mondjuk a magunk szerénységében, hogy ha még mindent meg is tettünk, amit Urunk kíván tőlünk, és engedelmesek voltunk, akkor is csak mondjuk azt, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert csak azt tettük, ami kötelességünk volt. Roy Herion szerint a rabszolga 5 ismertető jele a következő. Hajlandónak kell lennie, egyik dolgot csinálni a másik után, anélkül, hogy tekintettel lennének rá. Miközben ezt teszi, tudnia kell azt, hogy nem fogják neki megköszönni. Ha mindent meg is tett, nem vádolhatja önzéssel az ő urát. El kell ismernie alázattal, hogy haszontalan szolga. Be kell vallani a szerénységgel, hogy egy cseppet sem tett többet, mint ami kötelessége volt. hát, hogy mennyit tudunk ebből most megérteni, hogy még jobb szolgák legyünk, segítsen az Úr bennünket. Lehet, hogy én ehhez kevés vagyok, de azt gondolom, hogy ha elmélyülünk az igében, akkor ha figyeljük az Úr Jézus Krisztust, akkor ő megtanít bennünket a szolgáló lelkületre. Amikor Jézus szenvedése előtt kezdte mosni a tanítványoknak a lábát, akkor arra tanította őket, hogy ő az Úr és a Mester, ha ezt megtette, akkor ezt nekik is meg kell tenni, nem pontosan úgy, hogy fognak egy lavort és mossák egymás lábát, lehet úgy is, de azt, hogy alázattal szolgálnak egymásnak. És mindenkinek megvan a feladata, nem csak a családban, hanem a gyülekezetben is. És az Isten országában mindnyájunknak megvan a feladata, hogy szolgáló élettel dicsőítsük meg a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Uram, növeld a mi hitünket. Mondjuk együtt. Uram, növeld a mi hitünket. Bátrabban, bátrabban. Uram, növeld a mi hitünket. Amen.